Izgalmas héten van túl a Masterplast, nagyon aktív kommunikáció jellemezte a társaságot, hiszen nem csak az első három havi tényszámok jelentek meg, hanem egy stratégiai anyagot adott ki, és egy befektetői tájékoztatót tartott a társaság. Itt van velünk a stúdióban Tibor Dávid, a Masterplast elnök vezérigazgatója. Szeretettel köszöntelek.
Én is köszönöm a lehetőséget, és szép napot kívánok.
Kezdjük talán a gyors jelentéssel. Hogy indult az év a csoport számára? Mit mutatnak a tényszámok?
Nagyon vártuk ezt a pillanatot, hogy újra egy adózás utáni nyerességet tudjunk negyed év végén riportálni. Rendkívül fontos volt, hogy az a munka, amit a tavalyi évben elvégeztünk, az a újraszervezés, költségcsökkentés, ástruktúrálás, az éreztesse hatását. És az első negyedéves számainknak talán a legfontosabb pozitív üzenete az, hogy alacsony piaci kereslet, továbbra is gyenge külső környezet mellett is, egy 850 ezer euró fölötti EBITDA-t, és az árfolyam nyereségnek is köszönhetően egy pozitív adózás utáni eredményt tudtunk hozni. Egyébként számunkra a leggyengébbnek számító téli első negyed évben, úgyhogy mindenképpen örömteli volt, és azt gondolom, hogy ez a negyed év jelenti a fordulópontot, és innentől kezdve ennek az évnek minden negyed éve ehhez a kis kezdeti profithoz hozzá fog tenni már egy ennél nagyobb szeletet.
Az egyes termékszegmenseket milyen folyamatok jellemzik, és földrajzilag hogy látjátok, az idei év az milyen tekintetben, milyen régiókba hozhat egy pozitív fordulatot majd?
Termékszegmensek megértéséhez talán a piac, az építő anyaggyártás és az építőipar szegmenseit érdemes először szemügyre vennünk. Azt látjuk, hogy a új lakáspiac egy nagyon lassú regenerálódási folyamatba kezdett. Tavaly évelejétől gyakorlatilag szinte megálltak az új lakás projektek, a már folyamatban lévők folytatódtak, de újakat nem nagyon indítottak, köszönhetően az általános gazdasági ledermedésnek, illetve a magas kamatkörnyezetnek. A kamatszinteket, ahogy mondani szokás, a szem megszokja, tehát Nyugat-Európában az első nagyon ijesztőnek tűnő mondjuk 6%-os kamatszint egy lakásjelzálog hitelnél, ami több mint a duplája, mint az előtte jellemző 2-2,5% volt. Azt gondolom az emberek többsége elfogadta, hogy ez nagyon rövid idő alatt nem fog igen jelentősen csökkenni, és ezért elkezdtek lakáshiteleket fölvenni. Magyarországon pedig hát megtörtént az a várt normalizálódás, hogy az extrém magas kamatszintek, ahogy a gazdasági helyzet, forint árfolyama és a magyar kilátások stabilizálódtak, a piaci kamatok 6-7-8%-ig történő csökkentése az már ezt a fajta külső keresletet, az új lakás iránti keresletet támogatta, illetve itthon még számított az új csok plusz is, ami azért nagyon sok fiatalnak egy kedvezményes kamat, illetve visszanemtérítő támogatásra jelenthet egy lehetőséget, és ezek a hatások együttesen lassan, de biztosan a hazai új lakásépítések újbóli megkezdéséhez már elég volt. Azért azt szeretném leszögezni, hogy ez még nem a jól pezsgő és pörgő piac, ugyanúgy Nyugat-Európában, ahogy a régiónkban vagy Magyarországon, ez gyakorlatilag a tavalyi általános ledermedés után egy lassú, óvatos regenerálódása az új lakáspiacnak. Szóval ez az egyes nagy szegmens. Hogy rövidre fogjam, az állami beruházások azok azért általánosságban inkább visszafogásra kerültek, Magyarországon nagy mértékben visszafogásra kerültek. A kereskedelmi, vendéglátóipari és ipari csarnokok, logisztikai csarnokok egy viszonylag pozitív terület, tehát ott azért még ebben a környezetben is, különösen a logisztikai ipari csarnokoknál viszonylag jó piac volt 23-ban is, és ez maradt 24-re, és hogyha így a területeket nézzük, akkor ugye a végére marad a felújítás, ahol azt gondolom a mi egyik fő stratégiai üzenetünk is van.
A befektetői tájékoztatótokon úgy fogalmaztál, hogy a tavalyi évben lényegében egy satufékes megállás jellemezte az építőipari környezetet. Milyen várakozásaitok vannak, hogyha előre tekintünk itt a következő évekre, mikortól következhet be majd egy olyan igazi fordulat, amit már talán a befektetők is érzékelhetnek majd?
Alapvetően az építőanyag gyártásnak az ellátási lánca az ténylegesen tavaly egy teljes lefagyást, egy teljes satúféket élt meg. ez a tavaszi és a nyári időszakra különösképpen igaz volt. Tehát eltelt úgy 6 hónap, hogy mindenkinek alig mozdult a készlet, alig volt új megrendelés, a kereskedők is készletet csökkentettek, a gyártók is készletet csökkentettek, kevés új projekt indult, tehát ez egy teljes ledermedést okozott, és valóban ősztől kezdődve fokozatosan regenerálódnak a piacok. Ha kicsit előre nézünk, a várakozásunk az az, hogy a már említett lakáspiac, illetve az egyéb kereskedelmi vagy ipari ingatlanok piaca, az úgy szépen magára talál, mivel a lakás igény nem csökkent, Németországban konkrétan lakáshiány van, mégis a németországi fejlesztések is tavaly nagyrészt leálltak, tehát a lakáspiac az fel fog pörögni, egy nagy iparág, amelyik lassan tud fölpörögni, de én azt gondolom, hogy 2024-ben ez a folyamat elindult, és 2025-re ez már érzékelhető lesz, és nagyjából 2026-ra érheti el azt a lakásszámot, amit már úgy egyensúlyinak vagy optimálisnak lehetne mondani. A többi területen, állami beruházásokban a magyar kormány nyilatkozatai szerint a 2025-ös év második fele lehet kvázi az állam az jelentősebb mértékben újra visszatér a megrendelői piacra. És hát ha a Masterplus szempontjából legfontosabb szegmenst nézzük, ez pedig az épület energetikai felújítási piac, az épület felújítási piac, ott egyértelműen azt lehet látni, hogy a különböző támogatások, kedvezményes hitelek és egyedi adóvisszatérítések, és ez megint csak egy általános európai kép, azok nagyon sokat mozgatják a piacot. Volt Olaszországban egy nagyon lendületes program, amit leállítottak, most részben majd újraindítanak. Szlovákia tavaly elkezdte az RRF forrásoknak a megpályáztatását, és ott kifejezetten érződik az, hogy már ebből a forrásból származó szigetelőanyagra is van igény. És azzal az ambiciózus környezettel, amit az Európai Unió, hogy 2050-ig karbonsemlegessé tegye a teljes épületállományt, maga elé célként kitűzött, ennek a nagy tervnek az időarányos része, ez várhatóan országonként, régiónként különböző ütembe fog elindulni, de mindenképpen a hajtóerő, vagy a legnagyobb piaci, számunkra a legnagyobb piaci mozgást okozó erő, az egyértelműen az épület energetikai felújítás, az épület szigetelési piacnak a európai szintű, és hát Magyarországon is erre számítunk, ennek a felpörgése fogja hozni. Ami ismerve az ilyen programok lassúságát, vagy a kiírás lassúságát, ez azt gondolom 2024-ben már második fél évben jobban érezhető lesz, de folyamatosan 25-26-ban azt gondolom ez adódik hozzá, és egyre magasabb szintre kell emelni az épületfelújítási rátát.
Nagyon aktívan investáltok közben a jövőbe, tehát jelentős beruházások zajlanak. Hogy kell elképzelni 1-2 év múlva a Masterplust-ot? Milyen kategóriák azok, ahol nagyon erősek vagytok, és mi a kiemelt jelentősége ennek az üveggyapot, illetve kőzetgyapot gyárnak, termelésnek, ami be fog indulni?
Kiemelten hiszünk abban, hogy ennek a stratégiának, amit az Unió kitűzött, egész egyszerűen nincsen alternatívája. Ezt most már az Európai Parlament, a bizottság és maguk a tagállamok is elfogadták, tehát innentől kezdve már mindenki a megvalósításon kell, hogy dolgozzon. Tehát ez a 25 év rövid idő, azaz a különböző épületszigetelési programokba nagyon gyorsan és nagy mértékbe bele kell vágni. Mi úgy látjuk, hogy például ami most jelenleg Magyarországon történik, hogy június 3-ától elindul egy egyébként véleményünk szerint és a hazai építőanyag szakma egységes véleménye szerint egy nagyon jól összerakott, azt gondolom, hogy a lakosság számára megfelelően vonzó program, ez az úgynevezett 7 millió forintos program, 1 millió forint önerővel, és a többi vagy kamatmentes hitel, vagy visszanemtérítendő támogatás. Szóval ezek a programok, ezek óriásit mozgatnak a piacokon. Ezeknek a programoknak a tudatos és folyamatos felpörgetéséhez azt gondolom egy ilyen középtávon jó látásmódra, erős látásmódra van szükség. Mindenféleképpen azt látjuk, hogy az építőiparnak a dinamikus ágazata az a hőszigetelés lesz. Olyan hőszigetelési elvárások vannak 2030-tól egy új építés felé, illetve olyan ambiciózusak ezek a felújítási célok, hogy ahhoz a jelenlegi európai hőszigetelőanyaggyártó kapacitás sokszorosát, még egyszer mondom, sokszorosát, tehát itt nem 10-20%-os növekedésekről beszélünk, hanem duplája, háromszorosa, négyszerese, erről most folyik a számolgatás, amennyi szigetelőanyaggyártó kapacitásnak létesülnie kell ahhoz, hogy 25 év alatt leszigetelhető legyen ez az épületállomány. Csak a magyar példára visszatérve, most ebből az első 108 milliárdos keretből, ebből Magyarországon 20-25 ezer ház termikus burok külső hőszigetelése megoldható, de összességében 2 millió fölött van azoknak a családi házaknak vagy lakásoknak a száma, amelyeket fel kell újítani a következő előttünk álló 25 évben. Tehát ebből azért könnyen kiszámolható, hogy nagyjából egy éves 100 000-es felújítási számra legalább fel kellene pörögni ahhoz, hogy ez teljesíthető legyen. Úgyhogy itt látjuk a legbiztosabbnak a piacot, és ezért döntöttünk úgy, hogy mi a hőszigetelő anyagok terén fejlesztünk, és ami európai szinten is ritka, hogy egy vállalat a teljes hőszigetelő anyag palettát gyártani és értékesíteni tudja. Jelenleg a Masterplast már az olaszt is beleszámítva 5 polisztirol gyárral, 5 EPS gyárral rendelkezik, és a 6. műanyag alapú szigetelőanyag gyára szintén ebben a negyedévben indult el, a szabadkai XPS gyártás. Ezzel az XPS vízzáró kemény habbal, amit jellemzően a föld alá tesznek, illetve a népszerű nevén hungarocell vagy polisztirol hőszigetelőanyaggal, az EPS-sel, akkor a teljes műanyag ipari szigetelőanyag paletta az rendelkezésre áll, és ehhez szeretnénk hozzátenni a szálas szigetelőanyagokat. A szálas hőszigetelések azok elsősorban a tetőben, a gipszkartonfalakban, illetőleg az ipari jellegű épületekben, ez attól függ, hogy üveg vagy közeggyapotról beszélünk, valamint a modernebb, úgymond toronyházaknál, szintén a közeggyapot esetében, ott jellemzőek. Tehát egy kicsit más a célpiaca, de ezzel azt gondolom, hogy egy szintlépést tudunk a piacon végrehajtani, mert a Masterplast lesz Közép-Európában az egyetlen olyan gyártó, ráadásul nem globális, hanem helyi, regionális gyártó, aki a teljes szálas, tehát kőzet és üveggyapot, valamint műanyag, EPS és XPS termékek, amelyet a régióban használnak és népszerű, ezt gyártani fogja. És ezzel azt gondolom a magunk részéről erre a várhatóan élesen felpörgő, erősödő keresletre, erre jó választ adunk, és az időzítésünket is jónak tartjuk, mert 2025-ben, tehát a jövő év során, az év első fél évében az üveg, a második fél évében, az év végéig pedig a közeggyapot gyártásunk is elindul. Nagy terhet ró jelenleg a vállalatra, de én azt gondolom, hogy mind a piac, mind pedig a befektetőink számára a lehető legjobb helyre tesszük a pénzt, a befektetést, és ha ez a két üzem el tud indulni, ez nagyon nagyban fog hozzájárulni a vállalatcsoport nyerességességéhez.
Milyen tényszámokat prognosztizáltok 2027-re, és érdemben ez jelente eltérést egyébként a korábban publikált céloktól?
Fontos megnéznünk, hogy hogy illeszkedik be ez a Masterplast növekedésébe, és hogy hogyan, milyen logika alapján változtattuk a prognózisunkat és a prognózis szerkezetét is. Tehát az, hogy mi 400 millió euró fölötti árbevételt és 30 millió euró fölötti adózás utáni eredményt tudjunk produkálni, ahhoz, hogy ezeket a számokat kontextusba tudjuk helyezni, ahhoz vissza kell nyúlnunk az utolsó igazán sikeres évünkig, a tavaly előttig, a 2022-es évig, amikor 200 millió euró fölötti árbevételt, és gyakorlatilag 16 millió euró fölötti adózás utáni eredményt tudtunk produkálni. Nagyságrendileg ehhez képest vállaltuk azt, hogy 2027-re a dupláját körülbelül ennek az ott megtermelt eredménynek fogjuk tudni hozni. Ennek az alapja, hogy egyrészt sok új gyártásunk elindult ebben az évben, tehát elindult az XPS gyártás, az olaszországi EPS gyártás, és egy alacsonyabb szinten, de már legalább pozitív trenddel a hőszigetelő anyaggyártásunk fejlődik. Üvegszövetgyártásban növeljük a mennyiséget, diffúziós tetőfóliában növeljük a mennyiséget, tehát lépcsőzetesen föl tud pörögni több termelésünk, de azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy egy ilyen magas eredményt el tudjunk érni, kifejezetten élénk, jól működő és pörgőépítőiparral teljesíthető, és ezért az eredeti stratégiai tervben 2026-ra tettük ezeket a számokat, ezt toltuk úgymond egy évvel hátrébb, 2027-re, mert azt gondoljuk, hogy mind az újonnan elinduló gyáraink, hogy elérjék a megfelelő eredményességi szintet, ahhoz évek kellenek. Az nem a termelés első, de még nem is a második évében, tehát nem 25-ben és 26-ban fog megtörténni, ez 27-re reális, illetve 27-re várjuk azt, hogy az a fajta piaci aktivitás, ami várhatóan egy alacsonyabb kamatszint mellett 25-re talán reális már egy lényegesen alacsonyabb európai és magyarországi kamatszintet várni, talán 24-ben ez már lényegesen alacsonyabb nem lesz, ahogy a prognózisokat figyeljük. Azt gondolom, az kell megint ahhoz, hogy újrainduljon egy erősebb pezsgés. Tehát kettő dolgot vizsgáltunk, és így alakult ki ez a 2027-es terv. A jelenlegi gyárainkban, a jelenlegi termelési kapacitásainkban, illetve a jelenleg frissen átadott két üzem és a jelenleg folyó két nagy üzem beruházásának együttes hatása egy jó piacon, egy magas kapacitás kihasználtsággal, és közben figyeljük ugye az építőipar konjunktúrát, szóval ez a csillagállás, amikor egy ilyen magas szintlépést, eredményugrást tudunk megvalósítani, ez 2027-re áll össze. Úgyhogy ezért gondoljuk azt, hogy 2027-re reális ez a magas növekedés.
Egy jó számítással adódik, hogyha ezek a célok, ezek elérésre kerülnek, akkor a jelenlegi árfolyamra vetítve ez egy négyszeres eredmény szorzónak felel meg. Várható-e itt az elemzői modelleknek az újragondolása, ami mondjuk a célárakat is érintheti?
Én azt gondolom, hogy a jelenlegi árfolyamunk, illetve a jelenlegi elemzői modellekben szereplő célárak ahhoz képest, hogy milyen gyenge 2023-as évet zártunk, korrektek és ferek. Tehát ha mi negyedévről negyedévre növekedést, profit margin növelést és perspektívikus fejlődést tudunk hozni, ha ezeket az új gyárakat sikerrel valósítjuk meg és szállnak be a termelésbe, és ha közben az építőiparnak a gyógyulása, regenerációja megtörténik, akkor ez automatikusan magával fogja hozni azt, hogy egyrészt a mi eredményünk ambiciózusan elkezd emelkedni, másrészt pedig az elemzői kilátások, akár a piacra, akár a vállalatra vonatkozóan jóval pozitívabbak lesznek. Vélhetően ez nem a 2024-es évben fog megtörténni, mi azért itt negyedévről negyedévre én azt gondolom fogunk tudni bizonyítani, hogy jó úton járunk, de az a fajta áttörés, amikor ez már nem csak a vállalat számaiban, hanem a piacon, építőanyag keresletben is megjelenik, az inkább 2025-től lesz kézzelfogható, és reálisan 2025-ben lehet arra számítani, hogy mondjuk pozitívabb célárat kapjon a vállalat. Egyébként ez a számolás, ez azt mutatja, hogy a tervünk elérése esetén természetesen egy alapszenáriót figyelembe véve is legalább dupláznia kell az árfolyamnak, de ha előre nézünk, és hogyha ott egy konjunkturális, perspektívikus építőipart látunk magunk előtt, akkor erre szoktam én azt mondani, hogy ez a mai 3000 környékén mozgó árfolyam szintnek a háromszorosa, azaz a 10.000 forintos árfolyam is látó távolságba kerülhet. Tehát 2027-re a mi dolgunk a menedzsmenti az, hogy hozzuk ezeket a számokat. Ha a piac úgy javul, ahogy azt ma prognosztizáljuk, akkor azt gondolom a többi pedig szépen lépcsőzetesen meg fog történni.
A befektetők különös figyelmet szentelnek az osztaléknak. Ezzel kapcsolatban milyen üzenetet fogalmaztatok meg?
Először is ne felejtsük el, bár joint venture mind az üveggyapot, mind a közeggyapot, ugye a Selenával és a Market ZRT-vel közösen valósítjuk meg 50-50 százalékos tulajdonban ezt a két üzemet, de összességében ez a két üzem, ez egy eszméletlen nagy, ez egy közel 100 millió eurós összberuházás. És azért ennek a finanszírozási terhei, önrészterhei, azok jelentősek, tehát ennek a két üzemnek egyrészt a beruházásnak be kell fejeződni, ami a jövő év végéig terveink szerint meg fog történni, illetve el kell indulni a termelésnek, ahol az elején ez még valószínűleg egyfajta külső finanszírozást, a termelés felfutásáig ez is többlet igényt jelenthet, és akkor beszélünk a 2026-os évről. Az osztalék fizetésnél a realitás az, hogy ha nagyon gyorsan regenerálódik a piac, és egy jó piacra tudjuk megnyitni a két gyárat, akkor legkorábban ez a 2026-os év eredménye után, 2027 tavaszi közgyűlésnek lehet a napirendjén. Ha ez lassabban valósul, meg akár a mi gyárépítésünk, akár a piac felpörgése, vagy regenerálódása, akkor a 2027-es évet követő közgyűlésen lehet reális, és ott szeretnénk egyébként egy hosszabb távú befektetési és osztalékpolitikát is újra meghirdetni, mert a befektetőink joggal várják azt, hogy a vállalat a növekedés mellett osztalékra is áldozzon. Ez a két alapító tulajdonos, Ács Balázs és az én célom is, hogy ez így legyen. Úgyhogy azt mondtuk, hogy lássuk meg, hogy tudjuk lezárni a 2026-os évet, és azt követően döntünk az osztalékpolitikával, illetve a konkrét év utáni osztalékfizetéssel kapcsolatban.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Tibor Dávid, a Masterplast elnök vezérigazgatója volt a stúdió vendégünk itt a prémium kategóriában. Nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is viszont kívánom.